Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipors Ildikó. Adásunk tartalmából: június óta nem lehet új filmmel regisztrálni Magyarországon a korábban nagyvonalúnak számító 30%-os filmes adókedvezményre. Szeptember 1-én elindult az Otthon Start program. A Gránit Bank elnök vezérigazgatóját kérdezzük az első napok tapasztalatairól és a program várható hatásairól. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk!
Vállalatok és piacok.
Június óta nem lehet új filmmel regisztrálni Magyarországon a korábban nagyvonalúnak számító 30%-os filmes adókedvezményre. Egy június elején megjelenő kormányrendelet ugyanis 407 milliárd forintban maximálta a beregisztrálható filmek összgyártási költségét. A szakma a lehető leghamarabb változtatás sürget. Radnai Károllyal, az Andersen Magyarország ügyvezetőjével beszélgettem.
2024-ben volt egy változás a filmtörvényben, aminek hatására nagyon sok nemzetközi produkció előre hozta a regisztrációját, és decemberben, de már novemberben nagyon sok új regisztráció érkezett. Ezek 2025-26-27-ben forgatandó nemzetközi produkciók lettek volna, vagy lennének, és ettől egy turbulens helyzet keletkezett. Az első három hónapban lényegében annyi regisztrációt dolgozott fel a filmiroda, mint előtte egy év alatt, és nagyon sokan megijedtek, hogy ha nem ismerték a hátteret, hogy ez egy olyan felfutás, ami kontrollálhatatlanná teszi a filmipart, és mivel mögötte van egy költségvetési kötelezettségvállalás, hogy aki ide jön és gyárt, az vissza fogja kapni a gyártási költségeinek a 30%-át, ezért felmerült a kérdés, hogy tud-e ennyit egyáltalán a magyar költségvetés kifizetni, és preventív jelleggel ezért tették bele ezt a 407 milliárd forintos korlátozást, ami egyébként egy nagyon nagy szám, hogyha visszamegyünk, hogy mennyit költött a magyar filmipar évente, akkor a legnagyobb költés, azt hiszem 23 volt, az 320 milliárd, 30 milliárd forint. Tehát a probléma az inkább az, hogy regisztrálni egy filmet sokkal könnyebb, mint gyártani. És az a félelem, hogy ebben lehet, hogy ebben a számban csomó olyan regisztráció is volt, amely, ha meg is valósul, nem 25-ben, hanem majd 26-ban, vagy akár 27-ben, tehát sokkal később fog megvalósulni. Ellenben azok a filmek, akik meg most jönnének, és szeretnének regisztrálni, és akár gyártani, azok meg most nem tudnak. Tudom, hogy furán hangzik, amikor ezt mondjuk, de hogy egy világhatalom lett Magyarország a filmgyártás terén, nemzetközi filmgyártás terén. Világ 10 legfontosabb gyártási helyszínének egyike az Budapest, és ezzel a befagyasztással ugye most független az, hogy a hitelességünket ez mennyire rombolja, egy olyan akadályt tesz a rendszerre, amit nem fog tudni kiheverni.
A június elején megjelenő kormányrendeletnek volt valamilyen mintája?
Igen, számos ország követi ezt a megoldást, hogy pontosan a költségvetés tervezhetősége érdekében először meghatároznak egy keretösszeget, azt lehet elkölteni, és aztán utána ténylegesen el kell számolni. Például Csehország egy nagyon jó példa arra, hogy miért voltak sokkal kevésbé versenyképesek, mint Magyarország. Náluk ez a klasszikus rendszer volt, hogy évente meghatároztak mondjuk egy 50-100 milliárd forintos összeget, amiért lehetett regisztrálni, aki abba belefért, az utána gyárthatott, de nem volt egyértelmű, hogy mikor fog gyártani, illetve hogy a költségvetés is merev volt, hogy ebből adódóan mindenki abban volt érdekelt, hogy elinflálja a saját költségvetését, minél nagyobbat mondjon, annak érdekében, hogy beleférjen. Emiatt aztán majdnem volt egy ilyen 1-2-höz arány Csehországban, hogy mennyit regisztráltak és ténylegesen mennyit költöttek. Magyarországnak a versenyképessége pontosan ebben állt, hogy ilyen fékek nem voltak a rendszerben, ezért aki például nagyon sokszor láttuk azt, hogy aki Csehországban lemaradt, az átjött Magyarországra.
Miért éri meg a magyar államnak, hogy itt készülnek ilyen világsikerű produkciók?
Nagyon sokan azt hiszik, hogy a film csak viszi a pénzt, miközben egyébként nagyon sokat hoz is. Tehát nem lenne akár az Európai Unióban, vagy világszerte akkor a verseny az amerikai, főleg az amerikai produkciókért, hogyha csak költeni kellene rá. Egy film elkészítése nagyon sok költségvetési bevételt hoz.
Forintosítani esetleg lehetne, hogy a gyakorlatilag 20 évig tartó kiszámítható szabályozási környezetben ez mennyit hagyott itt a magyar költségvetésben?
Én ilyet sose számoltam ki, de hogyha egy ilyen jó nagyságrendet szeretnénk, akkor azt mondom, hogy az elmúlt 20 évben legalább 2500 milliárd forintot költöttek a filmesek. Ha azt mondjuk, hogy ennek a 2500 milliárdnak olyan 30-40%-a az adóbevétel, akkor azért egy majdnem 1000 milliárd forintos nagyságrend az, amit itt hagytak a filmesek adóbevétel formájában. Ha most júniusban nem lehet több filmet regisztrálni, és mondjuk várni kell januárig, akkor elvesz tettünk 7 hónapot egy filmnek, az előkészítése az hónapokig tart. Tehát, hogyha majd januárban jön a hír, hogy sikerült regisztrálni a filmet, és azt lehet majd utána előkészíteni, akkor jó eséllyel a jövő nyára ki fog apadni a filmgyártás. És azért ez egy nagyon komoly iparág, ez most már a GDP-nek a 0,5%-át, a multiplikátor hatáson keresztül akár az 1%-át is mozgatja, tehát ennek nagyon komoly GDP-rontó hatása lehet, illetve hát a költségvetés bevételeit is azért nyilván rontani fogja.
Van ez a 407 milliárd forintos maximális plafon. Vajon mennyire fogja ezt elérni azoknak a produkcióknak az összköltsége, illetve az összköltségből ez a visszatérítendő 30%? Tehát ez egy mennyire valós veszély?
Ha megnézzük az elmúlt mondjuk 20 évnek a statisztikáit, hogy amikor regisztrálnak egy filmet, abból mennyi fog ténylegesen megvalósulni, és mikor fog megvalósulni, akkor egyrészt látunk mindig egy ilyen 1-1,5 éves különbséget. Tehát, hogyha van egy felfutás a regisztrációkban, akkor ezt én 1-1,5-2 évvel később a tényleges költés is követi, de a tényleges növekedés nem akkora. Még egyszer mondom, regisztrálni sokkal egyszerűbb egy filmet, hiába van ennek egy eljárási költsége, ígérni könnyebb, mint ténylegesen le is gyártani, el is költeni a pénzt. Tehát ebben a 407 milliárdban biztos, hogy van egy lauf, ami soha nem költődne el, illetve van egy időbeliség, hogy ez a 407 milliárd ez nem csak 2025-ben, hanem 26-ban és 27-ben költődne. Ez csak az én szubjektív satszolásom, hogy ennek a 407 milliárdnak körülbelül a fele az, amit 25-ben el tudnának költeni, a másik fele az a későbbi éveket érinti.
Mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel?
Folyamatosak az egyeztetések. Most ez a kormányrendelet, ez kikerült. Nyilván a szakma is megpróbál ehhez igazodni, illetve előkészítésre kerültek már olyan megoldások, ami ezt megfelelően tudnák kezelni, hogy ez újra gördülékeny legyen. Például mondjuk olyan módon, hogy ezt a 407 milliárdos keretet ezt ne a regisztrációs időpillanathoz kössék, hanem hogy mikor akarják elkölteni. Most vannak egyeztetés alatt azok a megoldások, hogy hogyan lehetne ezt a dolgot úgy felépíteni, hogy ez egy hosszú távon tervezhető dolog legyen. A másik oldalról pedig fontos felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a rendszer költségvetésileg most is nagyon tervezhető volt, ugyanis a támogatások tényleges kifizetésére van egy éves plafon. Ez évek óta lassan emelkedő trendben volt, most idén 81 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy mennyit költenek, ez az a 81 milliárd forint, amit le tudnak hívni, és aki nem kapja meg idén a támogatást, az beáll a sor elejére, és akkor ő majd a következő évi keretből fogja megkapni. És ez egy nagyon jó mechanizmus, mert magát is tudja determinálni, hogy ha minél hosszabb már a sor, akkor a gyártó is tudja, hogy már nem érdemes elkezdeni ezt a filmet és Magyarországra hozni, mert elég késő lesz, mire megkapom ezt a támogatást. Ezzel leesik a kereslet, és akkor utána lényegében utoléri magát a letéti számla. Ez sokkal jobb megoldás, és hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor az a keretösszeg, ez a 407 milliárd forint, ami a bejegyezhető filmekre vonatkozik, ez azért részben felesleges. Nagyon jó az, hogyha a kormány pontosan tudja azt, hogy előre mivel kell tervezni, és meghatároz bizonyos számokat, hogyha elérjük, akkor milyen mechanizmusok induljanak el, amit viszont el kellene kerülni ezt, hogy befagyasztjuk a rendszert, mert annak nagyon rossz üzenete van, illetve bármelyik iparágban, hogyha megnyomjuk a féket, akkor olyan mellékhatások indulnak el, ami utána előre nem láttuk, és utána nagyon nehéz újraindítani. Az egész filmszakma most egy emberként vár egy új kormányrendeletre, ami kezelni ezt a helyzetet, hogy ezt a 407 milliárd forintot időben hogyan kell értelmezni. A terv, legalábbis ami előkészítés alatt van, az lenne, hogy ezt a 407 milliárd forintot azt azokra a filmekre határozza meg a filmiroda, amelyek ténylegesen 25-ben elköltődnek, így lényegében újra nyílna az ajtó számos produkciónak, akit még be lehetne regisztrálni, azzal, hogy utána 26-ra és 27-re is meg kellene határozni azokat a kereteket, hogy mivel lehet később számolni. Ha ez a több évre történő tervezhetőség ez megtörténik, akkor azt gondolom, hogy itt a rendes kerékvágásba visszavezethető lesz minden.
Egyébként tudnak olyan produkciókról, amelyek beragadtak?
Nyilván csak nem hivatalos információim vannak, meg bizalmas információim vannak, de hogy olyan 100 milliárd forintos nagyságrend az az összeg, aki itt most a két között a pad alá esett, ahol nagyon komoly gazdasági kár van már.
Azért említsünk meg néhány olyan nagy produkciót, ami ugye pont a korábbi filmszabályozási mechanizmusnak köszönhetően itt készült Magyarországon.
Amire kifejezetten büszke a magyar filmszakma, és tényleg minden elismerésem minden szereplőnek az elmúlt 20 év, amit felépítettek. Tehát 20 évvel ezelőtt ezek a klasszikus B-filmek jöttek Magyarországra, legyen olcsó, gyorsan gyártassuk le, a minőség az lesz olyan, amilyen. Innen jutottunk el oda, hogy Hollywoodnak a legdrágább és legfontosabb produkció is ide jönnek. Én azt hiszem, a legszebb példa az most a Dune-nek, most már a harmadik részt hozzá ide a Legendary. Ezek olyan filmek, amiket korábban elképzelhetetlen volt, hogy Magyarországra hozzanak, és idehozták az első részt, utána volt egy Dune sorozat, a második részt, és hát most már a harmadik részt is itt forgatják, de hogy a másik, mondjuk például Netflixnek a Three Body Problem, ahol a második és a harmadik évad is már regisztrál kerül, tehát hogy ezek mondjuk 27-28-ig itt fognak forogni. Ezek olyan volumenű, meg értékű, és én azt hiszem, hogy büszkeséggel eltöltő produkciói, ami miatt nagyon, nagyon magas polcra került a magyar filmipar.
Radnai Károlyt, az Andersen Magyarország ügyvezetőjét hallották.
Vállalatok és piacok.
Az eddigi legmagasabb adózott eredmény jellemezte a Granit Bank idei első féléves tevékenységét. A pénzintézet több magyarországi bankhoz hasonlóan szeptember 1-től megkezdte az Otthon Start programban nyújtott kedvezményes kamatozású lakáshitel folyósítását. A Granit Bank 2,85%-os kamattal kínálja ezt a terméket. A pénzintézet elnök vezérigazgatójával, Hegedűs Évával beszélgettem.
Nagyon erős érdeklődést tapasztalunk, sokan keresnek minket a digitális csatornákon keresztül és személyesen is. Itt az a cél, hogy a fiatalok lakáshoz jutását segítse ezzel a programmal a kormány, és az a tény, hogy 3%-ba maximálta a kormány ennek a hitelnek a kamatát, ez nyilvánvalóan a jelenlegi piaci kamatokhoz képest lényegesen alacsonyabb, és azok a kedvezmények, amik ehhez a programhoz kapcsolódnak, nevezetesen az, hogy 10%-osan erő is elegendő ahhoz, hogy megfelelő jövedelemvizsgálat esetén természetesen ez a hitel felvehető legyen. Ezért mi előzetesen is azt vártuk, hogy nagyon nagy lesz az érdeklődés, de azt kell, hogy mondjam, hogy minden várakozásunkat fölülmúlt, és hogy mekkora verseny van az ügyfelekért ezen a piacon, azt gondolom magáért beszél, hogy a különböző bankok nagyon kedvező értékajánlatot adtak az ügyfelek számára. A mi összehasonlításunk és a független portálok összehasonlítása alapján is a legalacsonyabb kamatszintet a Granit Bank nyújtja. 25 évre 2,85%-os ez a kamatmérték, és ehhez még különböző kedvezményeket is nyújtunk. Egy egyszeri 200 000 forintos jóváírást, és valamennyi díjat mi megtérítünk, aminek a nagyságrendje több mint 100 000 forint, és a lakásbiztosítás, ami a minden jelzálog hitel esetén kötelező, a Granit Bank stratégiai partnere, a Granit biztosító a lakásbiztosításból 10% kedvezményt biztosít. Nekem az a várakozásom, hogy a jelenleg az év elejétől, vagy a múlt év második felétől meglóduló lakáshitelezési folyamat tovább gyorsul. Jelenleg több mint 100 milliárd a havi folyósítás. Szakértői becslések szerint mi azt gondoljuk, hogy ez jelentősen megemelkedhet, de nyilván megvárjuk az eredményeket. A Granit Bank nem csak a pénzügyi kondíciókban szeretne nagyon vonzó értékajánlatot adni az ügyfelek részére, hanem több innovációval is készültünk. Az egyik egy olyan mesterséges intelligencián alapuló megoldás, ami Granit Guru névre hallgat, és ez a Guru a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Mindig az ügyfél számára személyre szabott válaszokat ad, de természetesen a videóbankon keresztül reggel 8-tól este 9-ig és még hétvégén én is egy kicsit akkor rövidítettebb nyitvatartásban az ügyfelek rendelkezésére állunk. A digitális felületeinken az ügyfelek kapcsolatba tudnak lépni velünk, és ha kezdeményezik, akkor az ügyintézőink személyesen is az ügyfelek rendelkezésére áll.
Mennyire bírják a rohamot? Ugye a Granit Bank a digitális fejlesztésekben élen jár, ugye alapvetően digitális bankként szolgálja ki az ügyfeleket, jelzálog hitel viszont digitálisan az én ismereteim szerint nem folyósítható, tehát mennyire készültek fel az ebből fakadó, a megnövekedett érdeklődésből fakadó rohamra, nyomásra?
Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert annyiban értek egyet az ön megfogalmazásával, hogy a hitelszerződés aláírásához kell a fizikai jelenlét és a közokirathoz, de addig a folyamatig minden digitalizálható, és a Granite Bank esetében end-to-end digitális folyamat. Tehát az érdeklődéstől, a hitelkérelem benyújtásától, a számlaszerződés megkötéséig minden digitális, és én személyesen bízom abban, hogy más lakossági hiteltermékekhez hasonlóan a jogszabály majd lehetővé teszi a lakáshitelszerződések minimum videóbankon történő megkötését. A nemzeti banki szabályoknak megfelelni képes módon kell az ügyfelekkel folytatott kommunikációt rögzíteni, az ügyféllel való kapcsolat megszűnését követően 5 évig archiválni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy biztonságos megoldás, de tény, hogy jelenleg ezt még ehhez kell a fizikai jelenlét, de minden ezt megelőző folyamat teljesen digitális. Már életben lépett egy olyan agentünk fel, egy olyan eleme a mesterséges intelligenciának, ami a hitelkérelmi nyomtatványoknak a feldolgozását támogatja. Ezt azzal tudnám szemléltetni, hogy minden ügyintéző más és más, minden banknál más gyakorlat lehetséges, de ha azt mondom, hogy a legjobb hitelügyintézőnek is fél órába kerül a dokumentumoknak az ellenőrzése, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon konzervatív becslés, tehát hogy ennél azért ez több időt vesz igénybe. A Agentic AI ezt pár másodperc alatt ezt a feladatot elvégzi. Mi tudjuk azt, hogy a mortgage hitelezés egy olyan üzletága a bankszektornak, ami hagyományosan fizikai jelenlétet igényelt, és ügynökök vagy elegáns szóval, tanácsadók bevonásával történik. Mi azt gondoljuk, hogy mindaz a költség, amit erre fordíthatnánk, jobban megtérül, ha digitális innovációkba fejlesztünk, és ez nem csak a bank hatékonysága szempontjából jelent előnyt, hanem az ügyfél élményt is segíti, támogatja.
Az Otthon Start program milyen hatást gyakorolhat a gazdaságra? Ugye itt többféle szempontból is érdemes megvizsgálni ezt a kérdést. Egyrészt az ingatlan piacon attól tartanak, hogy egy ingatlan piaci drágulás indul meg. Másrészt pedig, ez friss hír, ugye hétfőn jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy a Magyar Nemzeti Bank módosított az adósságfék szabályokon, bizonyos értelemben ugye az önerőre vonatkozóan, amit ön is említett, illetve a JTM mutatóra vonatkozóan is. Először az első kérdést bontsuk ki, hogy kell-e attól tartani, hogy elindul egy lakáspiaci drágulás?
Ha megengedi, egy kicsit messzebbről kezdeném. Elmúlt időszakban azt láttuk, hogy a lakásárak növekednek, 2 számjegyű ez a növekedés. Ez a lakásár drágulás egy tulajdonképpen visszafogott kínálat mellett valósult meg. A múlt évben 13 000 lakás átadása történt meg. Azt gondolom, hogy ezt a folyamatot nem lehet elválasztani attól, hogy aminek úgy örülünk, hogy a jegybanki kamat csökkent az elmúlt időszakban. Ebből az adódik, hogy azok a befektetők, akik a megtakarított pénzüket nem lakásvásárlásba tették, hanem állampapírt vásároltak a magas hozam miatt is. Ezek a befektetők ugye a jelenlegi alacsonyabb hozam környezetben keresik az alternatív befektetési lehetőségeket, és ez minden bizonnyal növelte a szűk kínálat melletti keresletet. Én azt gondolom, hogy itt van egy nagyon egyszerű szabály. Tehát, hogyha változatlan lenne a kínálat, és hogyha megerősödik a kereslet, annak van árfelhajtó hatása, ezt kár lenne vitatni. Én azonban azt tapasztalom, hogy az ingatlan fejlesztők kezdik elővenni azokat a fiókban lévő fejlesztési javaslataikat, amellyel többnyire ilyen méretű, vagy többségében ilyen méretű lakások épülhetnek, és ez azt jelenti, hogy az új lakások kínálata is növekedni fog, és hogyha az új lakások kínálata növekedni fog, akkor ez a lakásár emelkedése ellen hat, és ezt a lakásár emelkedést ugye a kormány azzal próbálta korlátozni, hogy 2 féket is beépített a szabályozásába. Egyfelől a vásárolható lakásárat bekeppelte, tehát a lakásoknál 100 millió forint, a családi házaknál 150 millió forintban határozta meg ezt a mértéket, és a négyzetméter árakat is korlátozta, és amikor elkezdődött az arról való kommunikáció, hogy itt lesz egy ilyesmi szabályozás, minket nagyon sok ingatlan fejlesztő keresztül keresett meg, tehát én azt remélem, hogy a kínálat is növekedni fog. A világon nagyon sokféle lakástámogatási rendszer van, és azért nincs olyan, ami minden tekintetben, minden szempontból optimális lenne.
Mi az álláspontja arról ugye, hogy az adósságfékszabályok némileg átírottak a program hatására, tehát a 10%-os önerő, illetve a jövedelem arányos törlesztő részlet mutató, a jétél mutató ugye megváltozott. Korábban a Magyar Nemzeti Bank igen nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy olyan hitelezési konstrukciókat alakítson ki és juttasson el az ügyfelekhez, amely megvédi részben az ügyfeleket is a túlzott eladósodástól, részben pedig a bankrendszert is attól, hogy növekedjen a bedőlő hitelek állománya.
Menjünk vissza a 15-20 évet. Ugye mindannyian emlékszünk arra, hogy a devizahitelezésnek milyen negatív hatásai voltak, és most nem a bankszektor által elszenvedett rossz portfólió miatti veszteségről beszélek, hanem azok az ügyfelek, akik a devizahitel felvétele miatt, a megemelkedett törlesztő részlet miatt elveszítették az otthonaikat. Ez teljesen logikusan indukálta a szabályozó hatóságok szigorúságát, és egyetértettem azzal is, hogy nagyon szigorú jövedelemvizsgálatokat kell elvégezni, és a rendelkezésre álló jövedelemhez képest be kell keppelni, be kell korlátozni azt a törlesztő részletet, amit az ügyfélnek fizetnie kell. Tehát én ezekkel mind-mind egyetértettem. Én azt gondolom, hogy ezeken nem mindegyikkel, de némileg korlátozta a Nemzeti Bank ezeket a szabályokat, az kifejezetten a starthitelt felvevők számára érvényes, és én azt gondolom, hogy ezek a intézkedések nem írják fölül a bankrendszernek azt a felelősségét, hogy nekik úgy kell kihelyezni a ügyfelek betéteiből, meg nyilván a tulajdonosok tőkéjéből ezeket a forrásokat, hogy ezeket a hiteleket hosszú távon és rövid távon is az ügyfelek vissza tudják fizetni. És még egy aspektusra szeretném fölhívni a figyelmet. Ha valóban az új lakásépítés elindul, és én azt gondolom, hogy az egy kulcs, hogy ezek az ingatlan fejlesztések induljanak el. Az új lakásépítésből GDP keletkezik, és régóta tudjuk, hogy a lakáspiaci indikátor az egyik legfontosabb. Nyilván folyamatosan monitorozni kell a portfólió minőségét, az ügyfelek fizetőképességét.
A beszélgetésünk ugye csütörtökön kerül adásba, már javában zajlik a Magyar Közgazdasági Társaság éves csúcsrendezvénye, a közgazdász vándorgyűlés Veszprémben. Mit vár ettől a konferenciától?
Magyar Közgazdasági Társaság az egyik legrégebbi civil szervezet, több mint 100 éve működik. Az egyik legjelentősebb eseményünk minden évben ez a vándorgyűlés. Több mint 600 regisztrációnk van. Ez egy olyan esemény, amit próbálunk úgy szervezni, hogy a jelenlegi kormányzati és nemzeti banki vezetők mellett valamennyi szakértőnek lehetősége legyen különböző kérdésekben kifejteni a véleményét. Vendégünk lesz a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Varga Mihály elnök úr egyébként az elmúlt 30 év minden alkalommal a közgazdasági társaság vendége volt, és különböző pozíciókban dolgozott. Vendégünk lesz Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter úr, de vendégünk lesz Navracsis Tibor miniszter úr az áruplenáris ülésen, Vindés László elnök úr az állami számvevőszék részéről, de az előadók között vannak Palotai Dániel, a Nemzeti Bank új alelnöke, a szekcióüléseken ott lesz Bot Péter Ákos, és más elemző közgazdászok, akik jellemző egy sajátos nézőpontot képviselnek az egyébként mindig kormány mainstreammel szemben.
Hegedűs Évát, a Granite Bank elnök vezérigazgatóját hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Sipos Ildikó.